Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, óévzáró Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 512. dicséretünknek az első versét. Az 512. dicséret első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét, amely kezdett 512. dicséretünk második, harmadik és negyedik versének eléneklésével. A második vers így kezdődik, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk azért, hogy jöhetünk ide a te házadba. Jöhetünk eléd, hogy az elmúlt évnek minden csodájáért, győzelméért, minden megtartatásáért hálát adjunk neked. Hiszen te tőled van a megtartatás, te vagy ott velünk, amikor valamiben tudunk győzni, és minden csodán mögött is te állsz, amikor valami különös módon munkálkodik a te szereteted a mi életünkben. Köszönjük, hogy szót készítettél nekünk, hogy erre a napra is van szavad hozzánk, és a te szavad olyan, mint ahogy leírattad Ézsaiásnak a könyvébe, hogy pontosan tudod, miért küldöd, melyik szívhez, és milyen értelemben. De szeretnénk elkérni a te szent lelkedet, hogy küld el, és add, hogy itt munkálkodjon a mi szívünkbe. Hogy megérthessük ezen az utolsó napon a te gondolatodat, hogy mit akarsz közölni velünk. Szeretnénk teljes szívből úgy állni előtted, akik komolyan szívből, és annak minden mélységével mondják, hogy szólj, szólj, Uram, mert a szolgáid hallják a te szódat. Így kérünk, hogy légy itt velünk, szólíts meg, és kérünk a szívünkért, hogy adj nekünk engedelmes szívet a te igédhez. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünknek az 5. versét, szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, amint hozzánk szól, a Lukács írása szerinti evangélium 12. részéből a 35. versről a 40-ig bezárólag eképpen. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövédnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jöjj meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjöjj és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. És ha megjő a második őrváltáskor, és a harmadik őrváltáskor jöjj meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ez pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj. Vigyázna és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem mindig lenyűgöz, ahogyan Jézus valami végtelen egyszerűséggel, egyszerű módon elmondja a világ legbonyolultabb dolgait. Mindig ez figyelhető meg nála. Hogy végtelen egyszerűen beszél, és mégis a világ legbonyolultabb kérdéseiről beszél, nevezetesen itt ma arról szól, hogy kik vagyunk és kicsoda ő. Mi életünk értelme, küldetése és feladata. És hogyan feleljünk meg ennek, hogy jó véget lássunk? Nem is egyszerű kérdések ezek. Talán minden emberi élet mélyén ott van. A legnagyobb kérdéseink ezek Isten felé, hogy hogyan kell úgy éljünk, hogy tényleg tőle nyerjünk tetszést. Hogy jó véghez jussunk. Hogyan kell gondolnunk önmagunkra, hogyan kell gondolnunk őrá. És mégis Jézus egy végtelenül egyszerű példázatban mindezeket a nagyon nehéz, súlyos és úgy mondhatnám bonyolult kérdéseket összefoglalja és együtt láttatja. Ahol Jézus beszél, egyszerűen nagyszerű és csodálatos, mert nem bonyolódik hosszas, érthetetlen magyarázatokba, ahogyan mi szoktunk. De nem is szimplifikálja ezt a nehéz kérdést, tehát nem úgy leegyszerűsít, hogy végül már szinte semmi nem marad belőle, csak mint valami algebrai egyenlet áll előttünk, hanem valami olyan gyönyörű, elképesztően megkapó, megfogó, szívünkbe beleégő nyelven mondja el, képes nyelven ezt a lehető legbonyolultabb kérdést, hogy tényleg az embert lenyűgözés csodálatra indítja. És annak ellenére, hogy a legegyszerűbb ember is megértheti, de a professzornak a szívét is átmelengeti, az, ahogy a Jézus beszél az igazságról, és mégis minél többet nézzük azt, amit Jézus mond, annál mélyebben jelenik meg annak értelme, és kibomlik. Ezért nem szimplifikált, amit Jézus mond. Amikor leegyszerűsítünk valamit, akkor tulajdonképpen megfosszuk a szépségétől, mélységétől, de ahogy Jézus beszél, minél tovább nézed, egyre nagyobb mélységek fognak megjelenni benne. Mit is mond Jézus? Az övéihez két fontos parancsot intéz. Az egyik parancs az így hangzik, hogy legyen a derekatok felövezve, ahogyan olvastuk, a másik pedig a lámpásotok szövétneketek legyen meggyújtva. Az első parancs arról beszél, hogy a mennyei úr számára legyünk készek a szolgálatra. Ha megnézzük ezt a képet, hogy a derekatok felövezve, akkor persze értenünk kell, hogy az ókori embernek a ruházatán az öv két funkciót is betöltött. Felkötötte a ruha lecsüngő szárnyát, ezért aki felövezte magát, készen állt a munkára. Nem volt, ami akadályozta, és ugyanakkor arra is készen állt, hogy gyorsan valamit, hirtelen, sietséggel is meg tudjon tenni, mert gyakorlatilag a ruha nem csavarodott a lába köré, fel volt övezve, felkészült a munkára. A másik, az ókori ember a szerszámait, amelyekkel dolgozni tudott, ezen az övön viselte, mintegy a keze ügyében. Mit is mond tehát Jézus, hogy mindkettő fontos. Övezd fel magad, mindazt, ami akadálya a szolgálatnak, a munkának, a neki való szolgálatban, kösd meg. Tulajdonképpen ezt mondja Jézus. Övezd fel magad még pedig olyan módon, hogy légy szabad arra, hogy nem másnak, mint Jézus Krisztusnak, a te uradnak szolgáljál. És hogyha ezzel szemben megnézzük az életünket, akkor most az új év utolsó napján éppenséggel éppen mérleg lehet rakni, hogy én kötöttem meg a dolgokat olyan módon, hogy felszabadultam a neki való szolgálatra, vagy fordítva történt, a dolgok kötöttek meg engem, és nem voltam szabad arra, hogy szolgáljak neki. Övezd fel magad. Alapvető kérdés, hogy a szolgálatra való készen lét, hogy bármikor az Uram mozdíthasson, küldhessen, igénybe vehessen engem, hiszen nem azért mondjuk, hogy Uram, de hát azért mondjuk. Ennek ez a jelentése. Uram, ez azt jelenti, hogy állok itt, állok rendelkezésedre, mondd, mit kívánsz, meg fogom tenni. Az embernek az élete tele van kötődésekkel. Amikor az Isten fia azt mondja, hogy övezd fel magad, legyen a ti derekatok felövezve, akkor ez nem más jelent, mint hogy tedd lehetővé azt, hogy nekem szolgálj. Kösd meg te a dolgokat, ne téged kössenek meg a dolgok. Ez nagyon-nagyon nem mindegy. Néha az ember olyan butaságokat csinál az életébe, hogy annyi minden kötözi, annyi kívánság van az ember élete felé, hogy erre is adod a magad, arra is adod a magad. Mindenkinek van ötlete a te életedhez. És az ember nagyon sokszor bután viselkedik, mert azt gondolja, hogy hát igen, ebben is segítenem kell, azt is meg kell tennem, amazt is meg kell tennem, sőt, ha kérnek, akkor oda is elmegyek. és kiderül, hogy egy sereg kérés, egy sereg olyan dolog, ami igényt tart rám, az Istenhez engem megkötöz, nem enged oda. Nem enged arra, hogy én szolgáljak neki. Azt mondja Jézus, hogy úgy legyetek készen nekem, hogy övezd fel magad. Kösd fel úgy a ruhádnak a szárnyát, kösd meg úgy a dolgaidat, hogy képes légy nekem szolgálni. És ugyanott megjelenik az is ebben a képben, hogy öltözd fel, akaszd az övedre, amivel Istennek szolgálhatsz, vedd elő. Szerezd be mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy az ő küldetésében járni tudjál. Lehet ez sok minden ismeret. Lehet ez olyan dolog, ami egy-egy feladat kapcsán jön elő. Rábíznak valamit, akkor arra oda kell koncentrálni, arra meg kell gondolni, hogy mivel és hogyan és miképpen tudom én ezt megtenni, amire az Isten parancsot adott. Azt mondja, övezd fel magad. Legyen a ti derekatok felevezve. Akkor övezte fel magát az ember, hogyha cselekedni akart. Ha felövezte magát az ember, akkor eljutott ahhoz a lehetőséghez, hogy cselekedjen. Miről beszél Jézus? Juss el ahhoz a lehetőséghez, hogy nekem szolgálj. Övezd fel magad, hogy amikor szólok, akkor a mozdítható ember légy semminek kössön meg téged. A második parancs, amit Jézus mond, amely feltétele a szolgálatnak, hogy legyen a ti szövét neketek meggyújtva. Érdekes módon ez is kettős jelentéssel bír. Mert Jézus másodja azt mondja, hogy a szem a testnek a lámpása. Ezért, ha a lámpás nem világít, akkor mekkora a sötétség? Ha a te szemed sötét, mekkora a sötétség, ami mögött áll a lelkedben, a testedben, mondja Jézus. Ezért legyen a te belső lelki világod meggyújtva, legyen benne öröm, fény, békesség, szeretet. Mindaz, ami általában nincs meg bennünk, nincs meg nekünk, parancsolja az Úr, hogy legyen meggyújtva. Innen jön a kérdés, hogy hát hogyan gyújthatom meg? Úgy, hogy felgerjesztem azt a pici kis szeretetet, ami bennem van. Azt a szikrányi kis fényt, ami önmagamból, emberileg bennem van. Valamilyen módon felszítom. Nem, nem és nem. Tudjátok, ez olyan lenne, mint az az ószövetségi történés, amikor ott lobog az Úrnak oltárán a tűz, és a két pap fiú egyszer csak a saját serpenyőjével oda megy, és bele akarja vinni az Istennek a tűzébe a saját tűzét. És akkor valami kegyetlen dolog történik, egyszer csak kicsap a tűz, és mind a két fiú halálra ég. Nem arról beszél itt Jézus Krisztus, hogy a magadban lévő emberi dolgokat gerjeszt fel, és ettől legyen a te szövéd neked meggyújtva, és ettől legyen látható a szemed lámpásán, hogy belül fények, örömök, békességek, hogy szeretet van ott a szívedbe, hanem éppen arról beszél, hogy végy tüzet tőlem. Az bizony olyan lenne, hogyha a saját belső tüzeinket gerjezgetnénk, mint hogyha idegen tűzzel akarnánk imádni az Urat. Isten pedig arról beszél, hogy az én lelkemnek tüzéből kell, hogy táplálkozzon a te lámpásod. Az pedig mindig akkor lobban fel bennünk, ha mi az ő igéjét hallgatjuk, tőle vesszük át azt a tüzet, az ő lelke tüzesítheti át az én szívemet, és tarthatja fenn mindig azt a tüzet. Hogy az egész életem az övé legyen, és ne idegen tűz legyen benne, amely pusztító, hanem az ő tüze, a léleknek a tüze, amely érdekes módon mindig éltet. Jézus azt is mondja, hogy nem azért gyújtanak lámpást, és ez a második értelem, nem azért gyújtanak lámpást, hogy a vég alá tegyék, hanem hogy lámpatartó vagy világítson azoknak, akik a házban vannak. Arról beszél Jézus, hogy amivel tele vagy, amivel tele van talán már most is a szíved, az nem öncélű dolog, mint hogyha a lámpát beraknánk a véke alá, hanem éppen, hogy funkciója, célja van a lámpás, azért van, és azért a helye a lámpatartón, hogy világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Lesznek talán, akik örülnek a te békességednek, szeretetednek, örömödnek, fényednek, amikor elmondod nekik, amikor továbbadod, amikor megmutatod, hogy ki a forrás, amikor elmondod, hogy ki a te urad, ki az, aki szeretett téged, és ki az, akit te szeretsz. Lesznek, akik majd örülnek, és a kis életed lámpásának fénykörébe beljebb lépnek, és nem hozzád érnek közel, hanem az Istenhez, Istenhez találnak, mert te világítasz. Lesznek olyanok is, akik pedig tovább hátrálnak a fénytől távolabb, a sötétbe, mert nem kell nekik a világosság. De a lámpásnak akkor is világítania kell. Miről beszél Jézus? Arról, hogy szolgálj nekem, légy az én szolgám, tedd szabaddá magadat, öveszd fel a te derekadat. Gyújjanak fel a te belső lelki fényeid, mert bizony a szem lámpása a testnek. Hiába beszélsz arról, hogy úgy szeret az Isten, és micsoda öröm vele járni, hogyha a szemedbe azt látják, hogy fájdalom, keserűség, szomorúság, nyomorúság van. Jézus azt mondja, hogy ne tűrd el. Te én bennem boldog lehetsz, örömteli lehetsz. Gyújjon fel a szemedben az a lámpás. Látszódjék meg, érezhető legyen, amikor a te jelenlétedbe belejut valaki, hogy ott öröm van, békesség van. Nem lehet, hogy öröm hírt hirdetni, hogy közben majdnem elsírjuk magunkat. Ott valami másról van szó. Ott mást mond a száj, mint ami a lélekben van. Utána Jézus tovább megy, és azt mondja, hogy legyetek hasonlók az olyan szolgákhoz, akik az ő urukat várják haza. Ez is egy halatlan, fontos dolog, de mélységében nagyon sok mindent jelent. Azt, hogy Jézus tulajdonképpen belehelyezi az életünket egy elképesztően nagy keretrendszerbe, amiben mindennek megvan a maga helye. Hogy hogyan nézünk őre át. Tudnélik, hogy Úr. Hogy hogyan nézel a dolgaidra. Tudnélik, hogy az ő tulajdona. Hogyan nézel önmagadra. Tudnélik, hogy az ő szolgája vagy. Hogyan nézel a feladatodra. Tudnélik, hogy én sáfár vagyok, akinek az a dolga, hogy várakozzon az Istenre, és vigyázzon. Hogyan tekintesz az időkre? Tudnélik úgy, hogy visszatér az Úr, és nem tudatom, hogy mikor, ezért mindig készen kell legyek. Kicsoda ő, Úr, gazda és király. Nagyon sokan ma rosszul érzik magukat attól, hogy őket szolgának nevezi meg Jézus, önmagát pedig Úrnak. Pedig azért van ez, talán ebben az a görcs az emberben, mert az történik, hogy legtöbbször földi urakra gondolunk. Földi urakra, akik önkényeskednek, nyomorgatnak, akik attól tudják fenntartani legtöbbször önnön uralmukat, hogy másokat kihasználnak, kizsákmányolnak. De ő nem ilyen Úr, nem földi Úr, aki hatalmaskodik, hanem mennyei Úr, aki megalázta magát. Eljött el a földre, érted, ebbe a kárhozott világba. Úgy szeretett téged, hogy elment érted a keresztre, és engedelmes volt odáig, hogy belehaljon a te bűneidbe. Ő mennyei Úr, ezután magasztalja fel az Isten, és lesz uraknak ura és királyoknak királya. Úr, aki szeretett téged, előbb, mint sem megszülettél volna, hogy életed legyen, aki jó pásztor és vezet élő vizekhez, aki nem csak hogy tiszteletre méltó, hanem imádatra, leborulásra és hódolatra is méltó. Ő a te urad. És kicsoda vagy te, Isten szolgájaként? Hát először is azt kell látnunk, hogy Isten gyermeke vagy, ha az övé már a szíved, ha újjászülettél, megtértél, akkor Isten gyermeke vagy, ami azt jelenti, hogy örököse az Istennek. Így mondja az Újszövetség, hogy Krisztussal együtt öröklünk-e mindent. Övé minden, a világ mindenség, minden, ami létezik, amíg azonban itt vagyunk, amíg azonban jövevénységünket töltjük. Addig, mondja egy helyen így az Újszövetség, hogy bár másról beszél, de most nagyon ideillik, azért mondom el, hogy olyan kiskorúságban vagyunk, jövevénységünkben vagyunk, És addig, amíg kiskorú az örökös, nem különbözik a szolgától, mondja Pál apostol. És valóban így van, hogy itt hagyott bennünket Jézus Krisztus ebbe a földi életbe, és ez az az idő, ahol neki szolgálva kell élnünk. Van Uram, én pedig szolga vagyok. Mire törekszik mindenki ma? Próbáld egy kicsit kitapintani a saját gondolataidat, törekvéseidet is. Nem arra törekszünk, hogy urak legyünk. Hogy előre jutván végre mi határozunk meg dolgokat, mi legyünk a meghatározók. Ő pedig azt mondja, hogy nem. Legyetek olyanok, mint akik az urukat várják vissza. Tehát szolgák. Szolgák, akik úgy vannak itt, hogy nem a sajátjukat kezelik, hanem az urukét kezelik. Tehát mindaz, amin van, az az Istené. Ő adta. Egyébként is, csak nem veszük észre ennek az alapvető igazságnak a lényegét, hogy amikor valaki eltávozik erről a földről, meghal, semmit nem visz innen ki. Nem lesz az övé, nem tudja átvinni egy másik világba. Nem, minden itt marad. Vagy megavul, vagy másé lesz, vagy a gyereké lesz, de semmit nem vihet. Minden csak időre adatik. Itt ezen a földön időre adatik. Egy óriási szemlélet változástról beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint azok a szolgák, akik az ő urukat várják haza. Tekintsetek úgy én rám, mint az Úrra, aki szeret benneteket. Legyen a szívetek tele úgy az irántam való szeretettel és hódolattal, hogy ami kijár nekem, amit a mennyben megadnak, hogy leborul az egész menny, amikor kijön a báránya megöletet oda középre, az legyen ott a szívedben. Várj engem vissza. És az itteni feladataiddal kapcsolatban pedig tudd azt, hogy nekem szolgálj, nem másnak. És ami a tiéd, arra úgy tekintsél, mint ami fölött én téged sáfárra tettelek. Nem arról van szó, hogy most minden dolgot, amit csak van, add el, vagy csinálj vele valami olyan dolgot, amit nagy áldozatnak gondolsz, hanem arról van szó, hogy egy szemléletváltásnak kell a mi életünkben, szívünkben egyszer végül végbe mennie, ami nem másról szól és beszél. Mint hogy nem az számít, hogy mennyit van, hanem az számít, hogy kinek, kiének gondolod, tartod azt, amit van. Mert akkor igazi sáfár leszel, gondos leszel vele, éppen azért, mert nem a tiéd. Közben úgy, hogy az egész világ mindenséget nem ezt, hanem amit majd teremt az Isten, ami tökéletes lesz és nem lesz benne bűn, az egész világ mindenséget mindent örökölni fogsz. Ennél boldogítóbb feladat nincs, hogy úgy éljek, úgy tekintsek önmagamra, mint aki szolga, és aki nem a magái, de viszont hazavárja urát. Hogy mindenre úgy tekintek, mint ami az övé, és éppen ezért valóság az életemben, hogy sáfárként meg tudom élni azt, hogy úgy kezelem, hogyha majd visszajön, akkor dicséretet kapok tőle. Ha most visszanézzük egy picit mindarra, amit eddig elmondott az Isten, akkor tulajdonképpen Jézus Krisztus, amikor arra tanít, hogy mi a mi életünknek nagy kerete, rendje, hogy mi az, ahogyan tekintenünk kell a dolgokra, hogy hogyan és miképp kell megélnünk ezt, mi a fő feladat, értelem és cél az életünkbe, akkor tulajdonképpen, mint egy fordított rendben mesélni el ezt a dolgot. Nézzétek meg, először a legvégső dolgokra, a gyümölcsökről beszél. Hogy igen, nekem kell szolgálnod. Ehhez, erre és erre van szükség. Aztán tovább visszalép, mint hogy a gyümölcstől indulnánk a gyökér felé, és azt mondja, hogy igen, de ahhoz benned, a szívedbe ki kell, hogy gyújjanak azok a fények, világítani kell. Aztán még visszább megy, és azt mondja, ehhez pedig az kell, hogy egyszer az életbe elfogad, hogy nem a magadé vagy, hanem az enyém. Véremmel fizettem érted. Hogy elfogadd egyszer, hogy minden, amit van, az az enyém, nem a tied, bár a mindenséget öröklöd majd. Most pedig sáfár vagy, most pedig olyan ember vagy, aki végigviszed ezen az életen keresztül mindazt, amit én adtam, de már szabad szívvel. Felszabadító ez az ige, elmondja az Isten, hogy itt kezdődik el minden, hogy kinek tartod őt, a te uradat Jézust, kinek tartod utána magad, kié gondolatodban mindaz, ami a te lehetőséged, vagyonod, tulajdonod, és utána jön majd az, hogy felgyullad a fény a szívben, és utána jön, hogy szolgálni is képes leszel. Jézus elmondja, hogy készen legyetek, mert nem tudod, mikor jöjj vissza a te urad. Kettős értelemben sem. Nem tudjuk, mikor tér vissza Jézus Krisztus hatalommal, és azt sem tudjuk, hogy mikor jár le a mi földi életünknek az ideje. Egyszer csak szól az Isten, és a lélek visszatér az alkotóhoz, a test pedig porparodj. Ezért mondja Jézus, hogy mindig készen legyetek. Engem várjatok. Engem várjatok, miközben mindazt, ami rád bizattatott időkig, ideig, amíg itt vagy ezen a földön, hűségesen, mint aki a te uradnak szolgálsz. Úgy kezeled, mint egy hűsáfár. És végül az ajándék, azt mondja Jézus, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazatér, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, felövezném magát, leülteti őket, és előjövén szolgálnékig. Gyönyörű mennyei kép, amely igazándiból érthetetlen, nem tudjuk fölfogni a lelkünkkel sem, a fejünkkel sem igazán, hogy miről beszél Jézus, csak mint egy látunk valamit egészen kötösen, mert az, hogy a mennek, a világ mindenségnek a királya, egyszer csak nekünk szolgál, parányoknak, ami hűségeseknek bizonyulunk itt, nem tudjuk fölfogni, milyen lesz. Még a tényét sem nagyon értjük, hogy mi az, hogy egy Úr maga köré köti a maga övét, és jön, és nekünk szolgál, holott tulajdonképpen elmondhatnánk, hogy csak azt tettük, ami a kötelességünk, nem tudjuk ezt ma innen megérteni. Épp azért használ Jézus ennyire karakteres, ennyire, hogy mondjam, túlkontrasztos képet, hogy értsük, hogy milyen nagy lesz a jutalma annak, valóban milyen boldoggá fogja tenni az Isten, akit ilyen munkába talál az ő ura. Legyen azért derekatok felövezve. Legyen azért lámpásatok meggyújtva, tekintsd őt Úrnak, magad szolgának, és várd őt hűséges szolgálattal, és a legnagyobbtól nyered el a dicséretet, a mindenható Úrtól, Jézus Krisztustól. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy olyan csodálatos módon elmondod az életnek a nagy titkát. Hogy elmondod, hogy mi a mi feladatunk, miben kell megállnunk, és végig hűségesen kitartanunk, és mindent elmondasz végvezetve lelkünket, azokon a dolgokon, amiben változnunk kell. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor ebben az elmúlt évben, ami szemünk sötét volt, vagy keserű. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor nem a te tüzedet lobbantottuk fel önmagunkba, hanem idegen tüzek, emberi tüzek, indulatnak tüzei mozdultak bennünk. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy a te lelked által, a te lelkednek tüzét gyújts fel bennünk. Hogy elsősorban itt a szívünkben történjen valami, hogy hadd ragyogja be a szívünket, a te szereteted, a te valóságot, a te lelkednek jelenléte. Hogy hadd áradjon majd onnan tovább, és hadd legyen hiteles az a szó, amit szólunk, hogy igazi öröm állhasson mögötte. Hadd engedjünk a te parancsaidnak, hogy övezzük fel magunkat. Hogy legyünk olyanok, mint akik tényleg készek a szolgálatra. Nem ezer kötöttségtől megkötözve, mindenhova magunkat elkötelezve, csak tőled elválasztva, hanem fordítva. Hadd legyen úgy, ahogy te parancsoltad, hogy mi kössük meg a dolgokat, hogy szabaddá legyünk neked. Köszönjük, hogy azért mondod és azért parancsolod, bár nehéznek tűnik a mi szemeink előtt a hűséges szolga létet, mert meg lehet azt valósítani. Akiket a gyermekeid így mondtad, hogy hatalmat adtál azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Szeretnénk kérni ezt a hatalmat, mint a te gyermekeid. Hadd bizonyuljunk mi is Isten fiaknak, hűségeseknek. Olyanoknak, akik várják az ő urukat, olyanoknak, akik nem verik szolgatársaikat, hanem kiadják időben az eledelüket, hogy azt a feladatot szeretettel, szívvel elvégezzék, amire szántad az életüket. Mi szeretnénk ilyenek lenni. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy amikor jövünk az Úr asztalához, vedd el a mi bűneinket, hogy ó, mennyiszer nem voltunk mi ilyenek, de még hasonlók sem. És kérünk téged, áldj meg ebben a most következendő esztendőben, hogy bizonyuljunk mi a te gyermekeidnek, hűséges szolgáidnak. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetésre válaszol, énekeljük a 134. zsoltárunknak az első és második verseit. A 134. zsoltárunk így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat, vígan. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöv el. És aki hallja, ezt mondja, jöv el. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, áldott új esztendőt kívánunk mindenkinek, és szeretettel várunk mindenkit holnap az újévi Isten tisztelet alkalmával. Áldás békesség.